Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Roma feminizmus létezik-e? Ilyen. Vagy ez a szókapcsolat, ez a két szó így együtt mit jelent?
Szerintem létezik a roma feminizmus. Folyamatosan találkozunk a női jogoknak a megsértésével. Mindig találkozunk így olyan esettel, ami kiveri a biztosítékot feministaként. Alapjogoknak a megsértéséről beszélgetünk, amikor nem szolgálnak ki, amikor a rendőr direkt igazoltat, és még belém is köt. Nekem már 12 évesen volt személyigazolványom, mert folyamatosan igazoltattak a rendőrök, és folyamatosan valami ürügyet találtak arra, hogy hogyan tudnak feltartani az utcán. Úgyhogy abszolút, itt tényleg arról beszélgetünk, hogy a jog, emberi jogok vannak megsértve, amit tulajdonképpen intézmények nem akarnak rá reagálni. Szóval így ez történik. Ez nem tud nem rosszul esni igazából.
Köszöntöm a hallgatókat, Kerekes Bori vagyok, és itt van mellettem, illetve előttem Iváncsik Fanni, aki a Roma Női Hálózat egyik alapítója, és akiről fontos azt elmondani, hogy a közösségért végzett munkája miatt számos elismerést kapott, köztük a Roma Női Civil Díjat. És hát ugye a roma kérdés az viszonylag sokszor előkerült nálunk. Például most volt ismétlésben múlt héten az az adásunk, amiben az alsózsolcai dulla szolgálattól voltak nálunk vendégek, és velük például elég mélyen belementünk azokba a témákba, hogy mi az, ami tabu, például akár a menstruációtól kezdve a szülésen át, a szex, mindenféle, és hogy ezek a nők, akik ugye dúlaként dolgoznak ott Alsó-Zsolcán, hogy tudnak segíteni a társaiknak, meg hogy tudnak a bizalmukba férkőzni, vagy egyáltalán beszélgetni ezekről a dolgokról. Itt Budapesten mi a helyzet tabu kérdésben a roma nők között?
Alapvetően Budapest egy olyan város, ahonnan nagyon sokféle ember költözik ide be, akár a belvárosba, vagy akár a külsőbb kerületekbe. Úgyhogy és mindenki hozza a kis saját kis dolgát, attól függően, hogy éppen honnan érkezik a városba. Nyilván, aki mondjuk már Budapesten szocializálódott, teljesen máshogy viselkedik, mint például azok, akik egy zsákfaluból érkeznek például. Amikor olyan nőkkel beszélgetünk, vagy olyan nőkkel kapcsolódunk, akik alapvetően mondjuk egy hagyományosabb családmodellből, egy kisebb városból vagy faluból érkeznek, ők azért sokkal zárkózottabbak, sokkal több tabuval érkeznek, mint azok a nők, akik már alapból budapestiek. És ezek egyébként ilyen apró cseprő dolgoknak tűnnek, mint például tényleg ez, hogy családon belül például ne beszéljünk a menstruációról, vagy a szexről, vagy bármi ilyesmiről, ami egyébként szerintem így szépen lassan oldódik, már csak azért is, mert érzékelik, hogy a fővárosnak van egy olyan erős áramlata, ami után, ha akarnak, hanem muszáj menniük, illetve látnak más példákat, és emiatt így rájönnek, hogy egyébként nem ördögtől való az, hogyha megbeszélem mondjuk a lányommal, hogy mi az a menstruáció. Vagy hogyha nem dugdosom el a betétet otthon, hanem bemerem rakni a fürdőszobába, a fürdőszoba szekrénybe. Szóval így azért ezeket mi is tapasztaljuk, hogy így vannak.
És a férfiak erre hogy reagálnak?
Szerintem nagyon vegyes, szóval ez tényleg attól függ szerintem, hogy ki hogyan szocializálódott, nagyon személyiségfüggő is. Alapvetően szerintem az új generáció már nyitott, vagy hogy nem is tudom, hogy fejezem ki magam, de hogy így azt gondoljuk, hogy ezeket a tabukat meg lehet döntögetni a fiatalabb generációnál. Már az idősebbnél nem biztos, de azért megéri próbálkozni.
Amikor készültem, meg olvasgattam rólad, meg a roma női hálózatról, meg eleve gondoltam, hogy kéne egy egész adást szentelni ennek a kérdésnek, akkor találkoztam egy olyan kifejezéssel, amivel őszintén korábban nem, és az a roma feminizmus volt. Létezik-e ilyen? Ez a két szó, vagy ez a szókapcsolat, ez a két szó így együtt mit jelent?
Szerintem létezik a roma feminizmus. Alapvetően Azt gondolom, hogy a feminizmus mint olyan alapból nagyon fontos. Már csak azért is, mert hiába, nem tudom, a legtöbb munkát itt végezzük a fővárosban, az igaz, de mégis folyamatosan találkozunk a női jogoknak a megsértésével, mindig találkozunk egy olyan esettel, ami kiveri a biztosítékot feministaként, és hogyha mellé rakjuk a roma szót, akkor még pluszban hozzájárul egyfajta rasszizmus. Tehát abszolút szerintem van olyan, hogy roma feminizmus, és én roma feministaként extrém helyzetben érzem magam, olyan, mint hogyha egy ilyen dupla fronton harcolnék, és de szerencsére azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, szóval egyre többen vagyunk, és azt hiszem, azt is sikerül átadni, hogy a feminizmus az nem csak arról szól, hogy nem tudom, itt a nők hisztiznek, hanem tényleg az arról szól, hogy a nemek közötti egyenlőség az miért fontos, miért jó mind a két félnek, és hogy a rasszizmus az hogyan hátráltatja a teljes társadalmat. Úgyhogy alapvetően azt hiszem, vannak sikerek, de még azért van bőven mind dolgozni.
Van-e esetleg olyan konkrét ügy vagy példa, ami eszedbe jut, aminél ez a kettő találkozik, és amikor nagyon azt érezted, hogy dupla fronton harcolsz, ahogy te fogalmaztál?
Azt gondolom, hogy inkább ügyek vannak. A gyermekvédelem az egy olyan téma, ami nem csak megrázó, de hogy tényleg egy elképesztően nehéz ügy is szokott lenni. És a rendszer szintű rasszizmus és a rendszer szintű elnyomás, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, ezek mindig nagyon erős sztorik. Ilyen az például, amikor mondjuk egy roma nő arról számol be, hogy tinédzser volt, és mondjuk találtak nála petefészek cisztát, be kellett menni a kórházba, de embertelenül bántak vele, nagyon méltánytalanul bántak vele, és például azt a kórházi szobát nem is takarították napi szinten, ahol ő volt elhelyezve. Vagy hogy például ugye cigány szobákat csinálnak, hogy így mondjam, az kórházakon belül. Szóval, hogy rengeteg olyan sztori van, amivel nagyon sokat kellene foglalkoznunk, és nagyon sok olyan ügy van, konkrét ügy, amit kellene sokkal hangosabbá tennünk.
Egy ilyen ügyet hangosítanak ki többek között az Emma Egyesület tagjai az Alsó-Zsolcai Dula Szolgálattal. Alsó-Zsolc egy kis borsodi város, ahol a lakosság közel 20% roma. Az itt élő roma közösségekben a testiség és ennek minden belejárója tabu. Szégyen, hogyha valakinek nem születik gyereke, kellemetlen a menstruációról, a szexualitásról beszélni, és a férfiak nem támogatják azt sem, hogy a nők védekezzenek. A kórházakba szülni érkező nők nem tudják, hogy mi vár rájuk és mi fog történni velük, félnek és sokszor goromban bánnak velük, mármint a kórházi dolgozók, és ugye kifejezetten a szülészet nőgyógyászat, ami ebben a vonatkozásban a nőket halmozottan érinti. Ők egyedül érkeznek a szülőszobára, sem a férjük, sem a női rokonaik nem kísérik el őket, pont emiatt a tabusítás miatt, úgyhogy még jobban ki vannak szolgáltatva annak, hogyha gorombán és nem megfelelőképpen kezelik őket a szülés során a kórházakban. Az Emma Egyesület közösségi dúla szolgálata azért jött létre, hogy ezeket a nőket segítse, védje és támogassa a szülőszobán. Korábban Kisonti Kardos Rita, a program vezetője, valamint Kovács Éva és Vadász Viktória voltak az Unisex vendégei. Most ebből az adásból egy idegvágó részletet hallhatnak.
A fogamzásgátlás a roma kultúrában hogyan működik? Mi az, amik alapvető tézisek ezzel kapcsolatban a férfiak oldaláról elsősorban?
Hát a férfiak oldaláról, hát ismerték a gumit, de amúgy másfélét ők nem tudnak. Nők is a spirálról tudtak, de nem mindenki tudta ezt így megvalósítani, mert nem volt rá pénze, meg nem tudtak menni vizsgálatokra hozzá, úgyhogy amióta meg így együtt dolgozunk, azóta vannak lehetőségek, hogy segítünk a spirálba, segítünk elmenni egy vizsgálatra, mert ugye ezek ilyen nagy családok. És sokat jelentett az, hogy van, amikor azért nem tudtak elmenni, hogy a gyereket nem tudták kirehagyni. Mert ugye ott voltak a kisgyerekek. És akkor mi most segítünk nekik abban is, hogy visszük magunkkal a gyereket, addig még ő bemegy vizsgálatra, és akkor így el tudják rajta azt végezni, azt a vizsgálatot, amit ő szeretne.
Nekem egy egészen közvetlen tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogy amikor a kórházban, már nem emlékszem, melyik gyerekemmel voltam, akkor egy szobában voltam egy roma lányjal, és beszélgettünk, és akkor, talán azt mondta, hogy a 9. gyerekét szülte, és ő nekem azt mondta, hogy a férje nem engedi, hogy védekezzenek. Igazából erre gondoltam, hogy ez igaz-e.
Uh-huh. Igen, sok családnál ez igaz, sajnos, ugye azért itt vannak a roma férfiak, akik a férfiasságokra nagyon büszkék is, hogy ottan, nehogy már rombolja valamilyen eszköz az ő férfiasságát.
Bocsánat, mert ez a fő érv, hogyha védekezés van, akkor az a férfiasságra van negatív hatással, mármint, hogy így érzetre, vagy hozzátartozik a roma férfiaknál a, nem tudom én, az egészséges lelkiállapothoz, hogy...
Amúgy szerintem nem csak a roma férfiaknál, ez máshol is előfordul, de igen, tehát hogy...
Tehát, hogy de van ennek a kultúrában valami specifikuma? Mármint, hogy valamiért ez a romákra különösen jellemző, a roma férfiakra?
Nem tudom egyébként, hogy ez most miért van, hogy, mert erről nem is nagyon szoktak beszélni, inkább a férfiak egymás közt beszélik meg ezt, és úgy halljunk vissza egyébként, mert hogyha valakinek nincs gyereke, ott már azért ott nagyon le tudják tolni, de hogy ez nem csak férfi, de így nőt is. Főleg, hogyha már ők együtt élnek, és még nincs baba,
a szégyen?
Ott már mondják, hogy miért nincs már unoka, és így nagyon tudják nyomasztani, főleg a nőt ezzel. Sajnos találkoztam már egy ilyennel, és így ezzel nagyon-nagyon tudják nyomni, hogy most ez miért nincs, hogy most akkor kibe van a hiba. Hát akkor már ott vele mi van a férfiasságával, és így igazándiból nem tudok. Elhoztam volna páromat, talán hogy tudott volna beszélni erről, de hogy így előttünk erről nem nagyon szoktam.
Világos.
Folytatjuk a beszélgetést Iváncsik Fannival, a roma női hálózat alapítójával.
Azt hogy látod, hogy ha mondjuk egy gyerekről van szó, egy kisfiú vagy egy kislány bekerül egy vegyes iskolába, vegyes osztályba, ahol vannak magyarok, vannak cigányok, akkor a kislánynak mondjuk ebben a közegben érvényesülni nehezebb, mint egy kisfiúnak, vagy teljesen mindegy, mert a rasszizmus ebben az esetben elnyomja a nemek közötti különbséget?
Szerintem az iskola... Maga a közoktatás az azért nagyon érdekes helyzet, vagy azért nagyon érdekes ügy, mert alapvetően a gyerekek nem rekesztenek ki csak úgy maguktól bárkicsodát. Ők nem ismerik, hogy mi az a rasszizmus, nem ismerik, mi az a szexizmus. Ők csak azt látják, hogy kivel jó játszani, és kivel nem. És alapvetően egyre többször halljuk azt, hogy már a gyerekek is beviszik az iskola falain belőle a gyűlöletet. Ugye nagyon sok tragédiáról hallunk is mostanában, de hogy ez mindenképpen egy szülői és pedagógiai felelősség, amit azt gondolunk, hogy, és én is azt gondolom, hogy nincs arra platform, vagy nincs arra lehetőség, hogy ezt megtanulják a felnőttek, hogy hogyan lehetne ezt kezelni. Tehát itt szakpolitikák és intézkedési tervek hiányoznak. A másik fele pedig az, hogy alapvetően sokszor hallottuk azt, hogy a pedagógusoktól indult el egyfajta gyűlöletkeltés. Ezt szerintem nem mindig tudatosan csinálják, de biztos, hogy sokszor van az, hogy tudatosan is kezelik ezt a dolgot. Illetve már többször hallottunk arról, és ez egyébként már évtizedes probléma, hogy például, hogyha egy roma kislány tanul az iskolában, akkor gyakran mondogatják azt, hogy ja, persze, ő úgyis nem sokára férhez megy, és akkor kiesik az iskolából. A roma kisfiú meg persze, tök mindegy, lesz, ami lesz vele, úgyis betölti a 16-ot, nem lesz tanköteles, kikerül a suliból, legalább elmegy közmunkára. Szóval, hogy ezek mind olyan mérgező, toxikus hozzáállások, akár egy szakember, akár egy szülő részéről, ami viszont tovább fertőzés, és ez az, ami a gyűlölethez vezet.
Meg hát gyakorlatilag előre eldönti az életét. Tehát, hogyha egy gyerek ugye ezt hallja, akkor nyilván.
Igen.
Úgy gondolja, hogy ebbe az irányba kell indulni. Még most sokat nem mondhatok el róla, de indul majd egy YouTube videósorozat itt a Klubrádión, és az első alkalommal egy cigánytelepen a Gyöngyösi Durandában voltunk forgatni. És most csak ahogy beszéltél, így eszembe jutott, volt egy kislány, szerintem ilyen 10 év körüli lehetett, akit megkérdeztem, hogy itt hogy érzi magát abban az egyesületben, ahol foglalkoznak velük, és mondta, hogy nagyon sok barátja van. És akkor kérdeztem, hogy az osztályban hogy érzi magát, és mondta, hogy ott magyar gyerekek is vannak, és mondta, hogy ott sokan csúfolják. És kérdeztem, hogy mit mondanak. Mondta, hogy hát azt, hogy cigány vagyok. És kérdeztem, hogy tudod-e, hogy miért mondják ezt rád? Mondta, hogy nem tudja. És akkor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a szülei felkészítik-e erre, hogy valószínűleg fog ilyesmivel találkozni. Mondta, hogy nem. Tehát, hogy neki ez teljesen a saját közegén belül, a saját bőrén kellett ezt megtanulnia. Ez mennyire egy tabu téma? Erről beszélnek-e? Vagy attól függ, hogy ki mennyire felkészült, vagy akár mennyire tartja ezt fontosnak, vagy milyen szülő, nyilván ez is ilyen egyéni dolog.
Szerintem ez nem is arról van szó, hogy tabu téma, hanem szerintem egy szülő nem feltétlenül gondol arra, hogyha elküldi a gyerekét iskolába, hogy figyelj kislányom, te cigány gyerek vagy, a nem cigányok biztos ezt fogják mondani, hogy te egy cigány vagy. Szóval én lehet egy picit megfordítanám, és valójában szerintem a nem cigány szülőknek kellene talán inkább arra figyelnie, hogyha a gyerek bárhonnan is hall vagy olvas olyat, hogy nem tudom, büdös cigány, akkor az nem okés. Szóval, hogy ez nem egy olyan kifejezés, vagy nem egy olyan dolog, amit bárhol is kellene hangoztatni. Szóval, hogy alapvetően szerintem ezek azért tényleg nagyon nehéz kérdések, mert itt családi mintákról beszélgetünk, amit egyik napról a másikra nem lehet megváltoztatni.
Vagy hát akár elbeszélgetni arról a gyerekekkel, hogy mit jelent ez a szó, csak most így eszembe jutott, hogy mentem múltkor a gyerekért, és csak ott fociztak, és hallottam, hogy a buzi és a cigány szó is nagyon sokszor elhangzott, és szerintem az én gyerekemnek fogalma sincs róla, hogy ezek mit jelentenek. Tehát lehet, hogy mégiscsak jobb az, hogyha az ember elbeszélget, és megérteti, hogy valójában miről van szó. Azon gondolkoztam el, amikor ezzel a kislánnyal beszélgettem, megismertem ezeket az embereket, és nem kaptam rá egyértelmű választ senkitől, hogy mi a jó az, hogyha mondjuk egy cigánytelepen élnek együtt, vagy pedig szétszórják őket mondjuk különféle faluban, és vegyesen vannak, és akkor ugyanez a kérdésem mondjuk egy iskolával kapcsolatban is, hogy nyilván persze az a jó, hogyha együtt vagyunk, és próbálunk ebből a helyzetből minden jót kihozni, de közben amit hallok, az inkább az, hogy biztonságban a saját közegükben érezték magukat ezek az emberek.
Nyilvánvalóan a saját közegükben érezték magukat biztonságban, hiszen hogyha nem a saját közegükben vannak, akkor mindig találkoznak valamilyen atrocitással. De hogyha ezt rendszer szinten kezelnénk, és azt mondanánk, hogy akkor egy befogadó társadalomra szeretnénk törekedni, akkor valószínűleg sem a cigány gyerek, sem a nem tudom, a vallásos arab gyerek, meg sem az ázsiai gyerek nem fogja magát nem biztonságban érezni a sajátjaink kívül. Úgyhogy alapvetően én mindenképp azt mondanám, hogy az a legjobb, hogyha vegyes lakóhelyek vannak, vegyes iskolákkal, már csak azért is, mert ez ilyen társadalmi szinteken is, és a társadalmi csoportokon belül is fontos lehet, hogy a szegény gyerek találkozzon a nem szegény gyerekkel, és fordítva, hogy a roma gyerek találkozzon a nem romákkal, és stb. Szóval, hogy én mindenképpen ezt tartanám fontosnak és hasznosnak. És az, hogy mondjuk egy iskola befogadó legyen, az viszont már tényleg egy ilyen felsőbb hatalomtól függ, hogy tud-e az lenni, van-e eszköze arra, és mondjuk, hogyha egy pedagógus vagy egy iskolai segítő egy rasszista megjegyzést, most beszéljünk romákról, ázsiaiakról, vagy bármilyen más nemzetiségű gyerekekről, akkor neki van-e ahhoz ismerete, hogy ezt ő hogyan tudja feloldani. Hogy megértse azt, hogy a gyerek ezt miért csinálja, miért mondja, és hogy el tudja magyarázni, hogy ez miért nem jó.
Azt mondtad, hogy mostanában azt érzitek, hogy rosszabb a helyzet, mondjuk rosszabb, mint a te gyerekkorodban volt, tehát hogy érezhető mondjuk az idegen gyűlöletnek, a rasszizmusnak, a kirekesztésnek, ami most azért elég erősen jelen van Magyarországon, ez a fajta lecsapódása is?
Szerintem igen, már csak azért is, mert sokkal több platformon tud menni a gyűlöletkeltés. Amikor én gyerek voltam, akkor kénytelenek voltak azok is szembenézni a gyűlölettel, akik keltették. Tehát amikor büdös cigányoztak, akkor bele kellett nézzenek a büdös cigánynak a szemébe, és úgy kellett kimondják. Ma már nincs erre szükség, mert rengeteg internetes platform létezik, ahol ő el tud bújni a monitor mögé, és úgy tudja szítani a tüzet. Tehát abszolút szerintem nehezebb is, sokkal könnyebben és gyorsabban terjed, és sokkal inkább nehezebb kontrollálni most már. Persze nem lehetetlen, de nyilván sokkal nehezebb.
Te kaptál-e, nyilván kaptál, de hogy van-e olyan, amit így kifejezetten emlékszel arra, hogy a származásod miatt és amiatt, hogy nő vagy, megkülönböztetést kaptál a környezetben?
Amiatt, hogy nő vagyok, főleg akkor, amikor pályakezdő fiatalként elkezdtem munkahelyekre beküldeni az önéletrajzomat és munkát kerestem, akkor rengetegszer találkoztam olyannal, hogy fura indokokkal nem vettek fel, vagy már alapból az interjún egy nagyon érdekes elnyomó hangvétellel furán is éreztem magam. Tehát ez rengetegszer volt ilyen. Az iskolában is találkoztam nagyon sokszor egyébként rasszizmussal, annak ellenére, hogy például én nem viselem azokat a tipikus rasszjegyeket, és ráadásul a rasszista embereknek a sztereotíp képeivel sem egyezem, de például már azért a szüleim viselik a rasszjegyeket, és nagyon sokszor volt ennek az iskolában találkoztam a rasszizmussal azért, mert egyébként egy ideig nem sejtették a tanárok, de utána találkoztak a szüleimmel, és akkor már utána érzékelhető volt az ő belső feszültsége, amit kivetített rám. Szóval, hogy ilyennel is nagyon sokszor találkoztam, ami viszont érdekes, hogy egyébként a többi diáktársammal kapcsolatban azért nem annyira találkoztam ilyennel. Volt egy-két olyan diák, aki nem ejtett el megjegyzéseket, de mondjuk direkt került, vagy nem tudom. Szóval, hogy ilyenek azért voltak, de ami meghatározó volt az én életemben, vagy ami tényleg elképesztően kellemetlen volt, az sokkal inkább a felnőttektől érkezett.
Gyerekként, amikor kisebb voltál,
igen,
vagy,
igen.
És amióta felnőtt vagy, az jobban megy ez a dolog?
Amióta felnőtt vagyok, sokkal többször találkozom vele, ez az is lehet, hogy azért, mert felismerem, vagy nem is tudom. A másik pedig, hogy szerintem azért is van ez, mert nagyon érzékeny lettem erre, és de viszont most már legalább tudom kezelni. Azért ez fiatalként szerintem nagyon nehéz kezelni, mert erről sem tanulunk, vagy hogy így nincs olyan lehetőség, hogy elmenjek konfliktus kezelés, nem tudom, tanórára, vagy bármi ilyesmire. Úgyhogy igen, ezek is vannak, illetve az egészségügyben pedig számtalanszor találkoztam vele, már egyébként gyerekkoromban is, de felnőttként meg főleg, szóval abszolút ismerős a kórházi rasszizmus is, meg az iskolai is, és egyébként az utcán is, szóval igen, rengetegszer volt már ilyen.
Olyannal nem találkoztál-e akár munkahelyen, hogy mondjuk adott esetben azért nem vesznek fel, mert hát te menj el szülni, és mindjárt 8 gyereket, vagy nem tudom, valami hasonló komment.
Igen. Na, ilyennel egyébként nem, de olyannal igen, hogy mondjuk a felvételiztető megkérdezte, hogy párkapcsolatban vagyok-e, megkérdezte, hogy mennyire tartok tradíciókat, én meg így, miért? Szóval így, igen, ilyen is volt, vagy olyan is volt, hogy így szemmel láttam, hogy nagyon keresgéli az ujjamon a gyűrűt, ami nyilván azért egy ilyen nagyon érdekes, mert a vállalkozó azt fogja, azzal kezdi, hogy vajon, hogyha nem tudom, fiatalként én hamarosan szülni fog, akkor ő azt hogy fogja kitermelni, de hogy De hogy igen, sok ilyen helyzet volt már. De én azt gondolom, hogy én még az ilyen kicsit szerencsésebbek közé tartozom, mert már hallottam sokkal rosszabb sztorikat ismerősöktől, barátoktól, úgyhogy...
Egyébként velem is megtörtént. Én pont terhes voltam, amikor megkérdezték, hogy mikor akarok gyereket, csak még nem látszott. Úgyhogy gondolkoztam, hogy mit mondjak, mondtam, hogy végül is sokára, mert hát végül is nem hazudtam, mert hát a következőt azt nyilván sokára akartam. Az, hogy te mondjuk elhitted magadról azt, hogy te kitörsz, te több leszel, és mondhatjuk azt, hogy példakép is vagy, ami azért egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy legyenek, főleg azt, hogy női példaképek legyenek, az neked mikor fogalmazódott meg a fejedben, vagy ennek mi az oka? És hogy a környezetedben azok a fiatal lányok, akiket látsz, ők ezt elhiszik-e magukról, hogy lehetnek-e többek annál, mint amit én nagyon bunkó módon mondtam, de tényleg látom ezt a kommentet, ez a menj el szülni és 8 gyereket.
Nem tudom, hogy mikor fogalmazódott meg bennem, azt viszont tudom, hogy valószínűleg azért, mert rengeteg olyan helyzettel és ügyel találkoztam, amikor a családomat érte hátrány a származása miatt, vagy például édesanyámat, vagy a testvéreimet azért, mert ők nők. És alapvetően valószínűleg ez is formálta azt a fajta személyiségemet, hogy ellenálljak, és azt mondjam, hogy én ezzel mindenképpen szeretnék foglalkozni, és egy idő után pedig azt is éreztem, hogy van is ehhez affinitásom. Szerencsémre elég hamar felismertem, hogy alapvetően ez a világ úgy működik, hogy attól függ a te életed, meg a te karriered, hogy milyen kapcsolatokat tudsz kiépíteni. Így elég korán elkezdtem sok-sok embert megkeresni, beszélgetni és megismerni. Úgyhogy alapvetően ezek számomra fontosak voltak, és szerintem mindig így sorjában jöttek azok a dolgok, amik ebben megerősítettek. Szóval amikor találkoztam egyre több emberrel, és megtudtam, hogy egyébként, nem tudom, a holokausznál például egyébként a romákat is ugyanúgy fogva tartották, és történtek velük dolgok, akkor az is pluszban ráted. Aztán megtudtam, hogy egyébként Miskolcon nőket sterilizáltak, akkor az is rátett, és akkor ezek az ilyen kis személyes sztoriaimra mindig rátett egy lapáttal az a rendszer szintű elnyomás, ami történt még nőkkel, roma nőkkel, és utána pedig ebből már így eszembe se jutott kimászni, vagy hogy így nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam.
Hát ott fordítani neki.
Igen. Hát igen, alapvetően ez már így sodort magával. Aztán hát azért én is nagyon fiatal vagyok még, de ugye nálam fiatalabbakat én azt gondolom, hogy tudom motiválni, meg alapvetően szeretném is.
Az Unisex egyik korábbi adásában egy másik Alma Egyesületes programmal is foglalkoztunk, amiben roma nők is érintettek. Hogy csinált gyereket, ha baja van a férfiakkal? Ezt a kérdést tette fel egy nőgyógyász, amikor az Emma Egyesület egyik tagja női nőgyógyászt keresett egy állapotos kárpátaljai menekült nőnek. Volt, aki papírokra várva 3 hétig rekedt kórházban ez újszülöttel, de volt terhes nő és csecsemő, akit a bürokrácia útvesztője miatt nem látott el az orvos. Milyen kihívásokkal néztek szembe az Ukrajnából hazánkba érkező menekült nők és azok a civilek, akik az állam helyett szervezték meg az egészségügyi ellátásukat, és milyen megjegyzéseket kaptak azok a nők, akiket roma származásuk miatt további hátrány érte ezeknek az egészségügyi ügymeneteknek a során. Az Unisex korábbi 2 vendége, Iványi Anna és Sárdi Anna az Emma Egyesülettől volt nálunk, most ebből az adásból is hallgassanak meg egy rövid részletet. Nekem, ami nagyon, nagyon érdekes, meg úgy megfogott ezekben az esettanulmányokban, hogy eléggé tárgyilagosan voltak ezek a történetek megfogalmazva, és mégis nagyon megrázó volt sokszor. És most ugye itt az interjú előtt beszélgettünk, és mondtátok, hogy érzelmesebb volt eredetileg, de aztán ilyen mindenféle GDPR ok miatt kivettétek például azoknak a megjegyzéseknek a többségét, amit mondjuk ezeknek a nőknek tettek akár az orvosok. Ezek közül tudtok egy pár esetet mondani? Itt ugye azt nem mondtuk el, hogy ezért sok roma is van ezek között a nők között, akik ugye Kárpátaljáról jöttek.
Igen. Hát rendszeresen megkapták azt, hogy miért menekültek el Kárpátaljáról, tehát, hogy ott nincs háború, akkor azt is, hogy miért vállalnak gyereket, tehát, hogy ilyen krízis helyzetben. Hát nem tudom, szóval olyan dolgokkal hozták összefüggésbe mondjuk egy nőgyógyászati fertőzést, amit azt gondolom, hogy ma már ez azért elképzelhetetlen, hogy bárkit avval gyanúsít, csák meg bármelyik nőnek a párját, hogy ő mondjuk prostituáltakhoz jár, vagy gyakran váltogatja a partnereit, és tehát konkrétan az egyik orvos azt mondta az adott hölgynek, hogy neki azért van ilyen visszatérő hüvei fertőzése, mert hogy biztos a partnere megcsalja, és nyilván ez a nő egy menekült szállón lakott, koedukált WC-re járt, tehát hogy volt más egyéb, nyilván nem tudjuk, hogy mi volt itt a tényszerűen mitől volt neki fertőzése, de mondjuk ez szerintem megengedhetetlen, hogy valaki ilyen célzásokat tegyen. A gyerekek nevére is, ugye a választott nevekre is érkeztek megjegyzések, de kollégánk is kapott, tehát például aki egy érdekérvényesítő tevékenységet folytatott épp, tehát szeretett volna egy nőt ellátáshoz juttatni, simán kitessékelte a doktornő, tehát az ellátást végző doktor a rendelőből, és azt mondta, hogy a folyosón olvasgassa a papírokat, tehát hogy ő biztos nem látja el azt a nőt egyébként, akiről kiderült később, hogy ő bizony veszélyeztetett terhes volt, és hogy ő rá fokozottan oda kellett volna figyelni. Koraszültő végül, tehát szóval, hogy volt egy csomó dolog, ami miatt őre igazán oda kellett volna figyelni, és itt belementünk egy komolyabb érdekérvényesítő tevékenységbe, tehát jelentettük ezt az esetet, lett is következménye, és végül nekünk volt igazunk, tehát el kellett volna látni ezt az újszülöttet, úgyhogy, szóval, hogy mindenfélét is tapasztaltunk. Mi segítők is, én is volt, hogy például telefonáltam, még az most eszembe jut, az egyik hölgy mondta, hogy ő mindenképp női nőgyógyászhoz szeretne menni, és akkor az adott kerületben én próbáltam, két rendelőintézet is volt, illetve egy rendelőintézet, meg egy kórház, és akkor a rendelőintézetben lehetett látni, hogy csak férfiak vannak, és akkor oda telefonáltam a körzeti kórházba, és akkor egy doktor úr vette fel a telefont, és akkor előadtam neki, hogy én miért telefonálok, és hogy női nőgyógyászt keresek, mire ő megmondta, hogy ha nem szereti a hölgy a férfiakat, akkor hogyan esett teherbe. Tehát ilyen, ezt én kaptam, ezt a megjegyzést, nyilván nem én nem vonatkozott, de szóval, hogy vállalhatatlan, és teljesen elfogadhatatlan.
És amikor mondjuk az orvosok szembesülnek azzal, vagy azok, akik mondjuk nem úgy bánnak a beteggel, ahogy kellene. Tehát szembesülnek azzal, hogy ti ott vagytok, és segítetek. Ez bármiféle nyomás gyakorol rájuk? Tehát volt már olyan, hogy egy kicsit megváltozott a tónus azzal, hogy ti megjelentetek, és a nagyobb képet tekintve van ebben fejlődés? Mert nézegettem itt ezeket a mintatörténeteket, és szinte mindegyikben előfordul, vagy az ellátási hiányosság, vagy az egészségügyi ellátás megtagadása, és ebből én azt szűröm le, hogy akkor csinál ilyet egy orvos, ha azt gondolja, hogy megteheti. Hogyha van valamilyen kontroll, akkor talán nem feltétlenül, de lehet, hogy rosszul látom.
Hát orvosa válogatja, de egyébként ez nagyon nagy problémája az egészségügyi ellátórendszernek, hogy nem gyűjti a visszajelzést, tehát hogy nem tudnak a paciensek sehol sem visszajelezni, tehát ez itt a szülészeti nőgyógyászati ellátásban is borzasztó nagy hiányosság. Azt kell mondjam, hogy azokban az esetekben, tehát múgy, ami több esetet is kísértük, tehát például a fogamzásgátlás, az egy-egy eset, vagy egy-egy kíséréssel járt, egy-egy találkozóval járt csak az adott orvossal, de mondjuk nekem volt olyan esetem, ahol hónapokon át a várandós gondozás miatt hordtam az adott nőt egy orvoshoz, és akkor többször, tehát ott lehetett látni fejlődést, tehát hogy nem maradt reakció nélkül egy-egy megjegyzéssel, tehát hogy én így nagyon, ez nagyon egyébként kísérőként ez egy nagyon nehéz szituáció, hogy hogyan védi az ember a nő érdekét, de közben meg az, hogy az ellátást megkapja, tehát ne penderítsék ki.
Ez egy kicsit ilyen hozzátartozói, ezt szoktuk érezni, amikor egy hozzátartozom kerül kórházba.
Fú, nagyon nehéz, tehát hogy úgy, hogy azért az ember jelezze, hogy na hát ez most határátlépés történt, de hogy azt azért úgy tisztelet teljesen, ha már a másik fél nem tiszteletteljes kísérőként úgy kell, ugye, hogy azért az ellátást a nő megkapja, és következő hónapban is megkapja, és a többi. Szóval egy-egy esetet tudok mondani igazából, amiben láttunk, vagy így el tudtunk érni változást, mert hónapokon keresztül jártunk egy adott doktorhoz. Igen, ez, de vannak, tehát hogy azt tudjuk, hogy van egy ilyen hatás azért, van a közösségi kísérők hálózata, van az a roma nők ilyen dúla szolgálat, amiben ugye roma nőket kísérnek roma nőtársaik a szülésekhez, van ez a programunk is, tehát azért ott is látjuk, hogy azért valamiféle védelmet tud bizonyos esetekben jelenteni az, hogy a nő nincs egyedül, hogy van szemtanú, úgyhogy igen, tehát azt gondolom, hogy ennek lehet, de nincs sajnos minden esetben.
Folytatjuk a beszélgetést Iváncsik Fannival, a roma női hálózat alapítójával. Kik azok, akikkel te kapcsolatba kerülsz? Az fogalmazódott meg így bennem, hogy ki az, akinél te azt látod, hogy érdemes dolgozni, lehet, most nyilvánvalóan ez megint ilyen csúnya, hogy ilyet mondok, de hogy van, akivel érdemes foglalkozni, és van, akivel nem biztos, hogy hosszú távon az az energia befektetés megéri. Tehát, hogy nyilván van egyfajta szűrő is, meg azt is gondolom, hogy valószínűleg, és nem a vidék főváros ellentéteket fokozva, de hogy valószínűleg lehet egy értelmiség, egy roma értelmiség a fiatal lányok között is, mondjuk itt Budapesten, ami szintén meg lehet vidéken, de hogy nektek ez lehet egy szűrő, akik fennakadnak rajtatok, de hogy azért ugye nyilvánvalóan nem csak ilyenekből áll a roma közösség.
Alapvetően egyébként nem gondolkodtam még ezen, de hogy szerintem ez így ilyen, nem is tudom, hogy működik, de hogy van ez a kapcsolódás, és szerintem ezt így érezni lehet, hogy kik azok a fiatalok, akikkel tudunk kapcsolódni, ők is hozzánk, és ki az, aki most én is csúnyán mondva bekebelezhető, és azt lehet mondani, hogy bevonható a munkánkba, és ő is szívesen csinálja. Tehát ezt így igazából alapvetően nincs egy ilyen kimondott szűrünk, hanem inkább azt mondanám, hogy tényleg az intuíciónkra hagyatkozunk ebben a kérdésben.
De ők akkor már eleve olyanok, akiknek mondjuk van annyi önbizalmuk, hogy elhiggyék magukról, hogy már akkor is mondjuk, hogyha még nem szültek, vagy ha szültek, ők többek is lehetnek annál, mint hogy mondjuk az egész életüket. Na, most megint nem jót mondok, mert ugye nem az, hogy csak gyermekneveléssel töltsék, mert nyilvánvalóan az is egy nagyon fontos dolog, és lehet egy életcél, de hogy akiben van affinitás arra, hogy valami mással is foglalkozzon, akkor az mondjuk megkeres benneteket, csatlakozik hozzátok, stb. De hogy nyilván sokan vannak, akik még nem tartanak ott, pedig lenne bennük több, de nem tartanak ott, hogy ezt elhiggyék, hogy nekik lehet mondjuk egy nyilvánvalóan egyébként szerintem sok nő, de hát annál talán még több roma nő.
Aha, igen. Szerintem alapvetően, a megalakulásunknál az első kb. Egy évben azt hiszem ezt úgy csináltuk, hogy a saját kapcsolati hálónkat mozgattok meg. Tehát igen, valószínűleg azok a nők voltak azok, akiknek már volt valamilyen gondolata arról, hogy vagy többre hivatott, vagy volt valamilyen motivációja valamit tenni. És akkor szerintem kb. Most érkezett el a hálózat a harmadik évében arra a pontra, hogy elkezdjünk úgymond felkutatni roma nőket, vagy nőket. És ilyen például az, amikor az egyik kerületben nem olyan régen szerveztünk szomszédünnepet, ez egy ilyen kerületi kezdeményezés, ahol arra tudnak nem csak civil szervezetek, hanem magánszemélyek is, informális csoportok is tulajdonképpen pénzt nyerni, hogy valamilyen kapcsolatot ki tudjanak alakítani a helyiekkel, és hogy valamiféle közösségi kezdeményezés, közösség megerősítés történjen. És mi ezeket a lehetőségeket használjuk ki arra, hogy olyan nőkkel is találkozzunk, akikkel eddig még soha, és akár felébresszük bennük azt a dolgot, hogy igen, te többre is vagy hivatott, vagy igen, ha már elkezdtél egy utat, akkor azt tök jól csinálod. Szerintem rengeteg nőben van az a fajta bizonytalanság, hogy elkezd valamit, nem kap vagy nem kap elég visszajelzést arról, hogy valamit jól csinál, vagy hogy megéri, és akkor ez a mi feladatunk tulajdonképpen, hogy ebben megerősítsük, hiszen a hálózatnak a létrehozása az azért is volt számunkra fontos, nem csak azért, hogy ügyek mentén szerveződjünk, vagy hogy kampányokat csináljunk, vagy ilyesmik, hanem az egy nagyon fontos része a mi munkánknak, hogy egyfajta védőhálót szeretnénk kialakítani. Hogyha egy nő elbizonytalanodik, akkor tudjon hozzánk fordulni, de nyilván ahhoz először nekünk kell nyitni, hogy ő azt érezze, hogy fordulhat hozzánk. Vagy hogyha valójában szeretne hozzánk csatlakozni, mert szeretne valahova tartozni. Szóval ezeket az igényeket is szeretnénk valamilyen szinten kielégíteni. Szóval igen, csináljuk ezt, és ezeket viszont csak így tudjuk, hogy valamilyen közösségi eseményt szervezünk. Már csináltunk például identitáserősítő workshopokat is, amik tulajdonképpen nem is annyira identitáserősítések, mert nem akarjuk senkinek sem mondani, hogy neked ez az identitásod, tessék, hanem sokkal inkább azt a lehetőséget akarjuk megadni, hogy tessék, te ennek itt tudsz utána olvasni, ha ezt érzed, ez teljesen normális. Ez is létezik, az is létezik, igen, és nem is tudom, sokkal inkább önismereti, lehet, hogy inkább ezt a szót használnám. Vagy például, igen, tartottunk már táncházakat, ezek is mind olyan dolgok, vagy eszközök a közösségszervezésben, amik abban segítenek, hogy emberekkel bizalmakat kialakítsunk, hogy megismerhessük egymást, és ő pedig el tudja dönteni, hogy szimpatikusak vagyunk neki. Ha igen, akkor tud hozzánk kapcsolódni.
Például ebben az esetben, az identitás erősítés esetében mik azok a főbb dolgok, amikkel találkozni szoktatok, amik mondtad, hogy motoszkálnak a fejükben, vagy elbizonytalanodnak?
Szerintem tényleg az a fajta, nem is tudom, bizonytalanság a világban és egyébként önmagában is, amiket ilyen minden egyes nap éreznek, és kihat az ő életükre. És alapvetően szerintem ezek az események, vagy ezek a nem tudom, programok azok, amik elgondolkodtatják, vagy hogy így más szempontot is adnak nekik. Akár a munkájukban, akár a magánéletükben, és ezek a lehetőségek azért nagyon fontosak, mert olyan dolgokról is beszélgetünk, és olyan dolgokról is oszthatunk meg egymással tapasztalatot, amikről egyébként nem szoktunk, mert nem jön szóba, vagy azt gondolják, hogy ez hülyeség, és aztán később rájönnek, hogy ja nem, ezek ilyen nagyon fontos dolgok, hogy így megértsem, hogy én hogyan működöm, hogy mi az én belső motivációm, hogy mi az, ami számomra kényelmes, vagy mi az, ami számomra ilyen szeretem dolog, és nem szeretem dolog. Tehát ezek mind ilyen dolgok valójában, és az, hogy mi közösen megbeszélgetjük ezt egymással, és tapasztalatokat osztunk meg egymással, ez meg mind azt segíti elő, hogy egyfajta, nem is tudom, egy olyan csoportot alkossunk, ami egy biztonságos térnek a kialakításával azt érezhessük, hogy nem vagyok egyedül, és talán ez is egy nagyon fontos dolog.
Akár ezeken a közösségépítéseken, akár a saját környezetedben, barátaidon keresztül, mit látsz, hogy egy átlagos roma családban egy kislány otthon mit hall a jövőképével kapcsolatban?
Szerintem elképesztően nagyon sok rétű, szóval erről így nem is annyira tudok beszélni. Biztos, hogy nagyon sok mindent, akik elképesztően nehéz helyzetben vannak, és lehet, hogy inkább ebből a szempontból közelíteném meg. Akik elképesztően nehéz helyzetben vannak, azok a családok, akik nagyon kicsi falvakban élnek, ahol mondjuk a következő munkahelyi lehetőség, az 3 faluval vagy 5 várossal arrébb van egy gyárban, azon kívül pedig mondjuk van a közmunka. És szerintem ezekben a családokban nagyon nehéz az, hogy megértessük egy gyerekkel vagy egy fiatallal, hogy miért fontos tanulni, vagy hogy miért fontos az, hogy kapcsolatokat építs és kapcsolódj emberekhez. Mert nagyon könnyű akár elkallódni, vagy akár abba belemerülni, hogy nekem is ez fog csak jutni, hogy elmenjek közmunkára. Mert hát miért is gondolna mást, hiszen a környezetében nem tapasztalhat más, mert nincs más lehetőség. És igazából ezek azok az esetek, amikkel nagyon sokat kell foglalkozni, és ez az, amire rendszer szinten kellene reagálni. És ez az, amit egyébként már több önkormányzat is például reagált erre a fajta problémára. Nyilván a fővárosban, ami egyébként tök jól működik, de kisvárosokban sokkal inkább szükség volna rá, hogy például gyakornoki programokat indítanak. És vannak azok a civilek, akik viszont elképesztően le vannak terhelve, ilyen például egy Roma Verzitas alapítvány, akik folyamatosan keresik azokat a fiatalokat, akiket lehet abban motiválni, hogy tanuljanak, menjenek el felsőoktatási intézménybe, szerezzenek diplomát, és nekik is az egyik céljuk az, hogy kialakítsanak egy roma értelmiségi hálózatot, és hogy ezek a szegmensek azok, amik elképesztően le vannak terhelve, sokkal inkább lenne arra szükség, hogy kapacitást bővítsünk, forrásokat vigyünk oda, és például egyébként munkahelyeket teremtsünk, vagy felzárkóztassunk településeket, mert itt szerintem azért maga a szülők is meg vannak lőve, hogy mit tudnak tenni.
És akkor azt mondod, hogy kisfiú és kislány között ebből a szempontból nincsen különbség, hogyha mondjuk a jövőképüket nézzük?
Biztos, hogy vannak azok a családok, akik nagyon hagyományosan élnek, vagy sokkal inkább, nem is azt mondanám, hogy hagyományosan, hanem régi családmodell szerint élnek. Ugye itt az a sztori, hogy pár tíz vagy száz évvel ezelőtt azért itt tényleg a világon mindenhol az volt a családmodell, hogy a nő a háztartást vezeti, a kislányát megtanítja arra, hogy ő hogyan fogja tudni ezt csinálni, hogyha ő is férhez megy, a fiú menjen el dolgozni, és őt meg arra készítik fel, hogy neki egyszer lesz egy családja, akit el kell tartani. És hogy ez így az évek alatt, az évtizedek alatt fejlődött, és szuper, hogy ma már arról beszélgetünk, hogy nemek közötti egyenlőség, stb. De hogy közben itt történt egy olyan dolog, hogy például többek között a romákat hátráltatták, sőt, kifejezetten direkt módon visszatartották abban a fejlődésben, hogy ők is ezt ugyanúgy ki tudják úgymond nőni. És ezért beszélgetünk még mindig arról, hogy a hagyományos cigány családok között a nemi egyenlőség nem létezik, de létezik egyébként. És még mindig azért beszélgetünk arról, hogy a roma kislány és a roma kisfiú máshogy van nevelve. Már ez sem igaz. Nyilván még vannak azok a családok, akik a régi családmodell szerint élnek, de vannak azok a nem roma családok is, akik szintén így élnek. Tehát már szerintem nem tudunk arról beszélni, hogy ez csak a cigányokra igaz.
Hogyan hátráltatták őket szándékosan?
A klasszikus szegregált oktatással, a klasszikus szegregált kórházi kezelésekkel, és ezek mai napig történnek, vagy az, hogy nem kapnak munkát, és ez mind az a rendszer szintű rasszizmus és elnyomás az, ami igazából eluralkodott tulajdonképpen már mindenhol. Tényleg, és nem csak arról beszélgetünk, hogy nem kapnak munkát, vagy nem látják el őket rendesen az orvosok, vagy hogy cigány osztályokat csinálnak, és a portást küldik be matek órát tartani, vagy még az sem, hanem tényleg arról beszélgetünk, hogy ha megy az utcán egy cigányember, vagy egy munkás cigányember, aki koszos a ruha, azért mert éppen most megy haza a munkából, akkor átmennek a másik oldalra. Vagy arról beszélünk, hogy bemegyek a boltba, és nem biztos, hogy kiszolgálnak. Rengetegszer volt már ilyen. És van egyébként a Független Színháznak egy remek darabja, ez az Országépítők, amiben van egy mondat, ami elhangzik, És ezt mindig elmondom, mert ez a mondat ez zseniális, és egyébként nagyon fontos is, hogy ami úgy hangzott, hogy tudod, mi a különbség az éppen épülő és a már üzemelő diszkó között? Az, hogy amikor épül, rengeteg cigányt látsz, de amikor üzemel, akkor már nem engedik be őket.
Azt mondtad, hogy a mai napig megtörténik veled is az, hogy mondjuk nem szolgálnak ki egy közérdben. Ezt lehet egy idő után jobban kezelni, vagy ez minden alkalommal rosszul esik az embernek?
Ja, hát ez minden alkalommal borzalmasan esik az embernek, szóval itt alapjogoknak a megsértéséről beszélgetünk, amikor nem szolgálnak ki, amikor a rendőr direkt igazoltat, és még belém is költ. Nekem már 12 évesen volt személyigazolványom, mert folyamatosan igazoltattak a rendőrök, és folyamatosan valami ürügyet találtak arra, hogy hogyan tudnak feltartani az utcán. Úgyhogy abszolút itt tényleg arról beszélgetünk, hogy a jog, emberi jogok vannak megsértve, amit tulajdonképpen intézmények nem akarnak rá reagálni. Szóval így ez történik. Ez nem tud nem rosszul esni igazából.
Az viszont nagyon fontos, hogy foglalkozol ezzel a kérdéssel, és nem érezted úgy, hogy szélmalomharc, mert igenis van értelme vele foglalkozni, és hát ugye csak akkor lesz változás, hogyha minél többen lesztek, akik foglalkoznak ezzel, meg minél többen leszünk. Leginkább az, hogy együtt csináljuk ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük Iváncsik Fanninak, hogy a vendégünk volt.
Én is nagyon köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten is tartsanak az Unisex-el 2 órától itt a Klubrádión, és hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken. Viszonthallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.